8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Teljes egyetértés mutatkozott egy új vízstratégia szükségességében a parlamenti frakcióvezetők hétfői egyeztetésén. Magyar Péter miniszterelnök a Sándor palotában tartott tájékoztatón hangsúlyozta, a politikának kell meghoznia a szakmai javaslatokon alapuló végső döntéseket. Kiemelt feladatnak nevezte az energiatároló kapacitások és szélerőművek megépítését uniós források bevonásával. A kormányfő szerint eljött az összekapaszkodás ideje a közép- és hosszú távú intézkedések meghozatalához és a források hatékony felhasználásához. Nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnökben Rétvári Bence a Sándor palotában tartott hétfői egyeztetésen. A KDNP frakcióvezetője szerint a kormány saját mulasztásait és hibáit akarja az emberekre hárítani a krízis helyzetben. Úgy véli, a meteorológiai előrejelzések már hetekkel ezelőtt rendelkezésre álltak, de a kormány az utolsó pillanatban kapkodott. Kiemelte, köszönet jár a magyar embereknek és a vállalatoknak, amiért mindent elkövetnek az energiaellátás fenntartásáért. Átfogó energia és víz stratégia megalkotását sürgette Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke a Sándor palotában tartott egyeztetésen. Kifejtette, pártok felett álló transzparens eljárással kell elkerülni, hogy a mostanihoz hasonló krízis állapot alakuljon ki a jövőben. Hangsúlyozta, hogy a stratégia megalkotása során nem szabad nemzetközi szervezeteknek vagy lobbicsoportoknak beleszólást engedni. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a lakosság korlátozásával akarják kezelni a helyzetet, mivel a nagyfogyasztók felajánlásaival is biztosítható a stabil ellátás. Megjegyezte, a következő hónapok fognak rámutatni, hogy a kormány képes lesz-e tartós megoldást nyújtani a jövőre nézve. A vezetetlenség állapota fog folytatódni a kormány részéről, Bóka János szerint. A Fidesz frakcióvezetője a Sándor palotában tartott egyeztetés után kijelentette, hogy a kormányfő nem beszélt konkrét határidőhöz kötött intézkedésekről, így nőttek az aggodalmai a válságkezeléssel kapcsolatban. Azt mondta, a kormányzás felelősségét nem lehet áthárítani a magyar emberekre vagy a cégekre. Hozzátette azt is, hogy a Fidesz frakció a legnagyobb szakmai konstruktivitással fog hozzászólni az esetleges jövőbeli kormányzati előterjesztésekhez. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált és nemzetközileg elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, közölte Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter. Emlékeztetett, hogy 2012-ben zárták be a hazai vízgazdálkodás korábbi legfontosabb mérnöki és információs központját, a VITUKIT, azaz a Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézetet. Kiemelte, a következő évtizedekben az ország biztonsága egyre nagyobb mértékben függ majd a vízkészletek megőrzésétől és a tudományos döntésektől. A jövőbeli intézménynek átfogóan kell összefognia a hidrológiai, vízminőségi, ökológiai és energetikai kutatásokat. Ehhez egységes víztudományi adatpolitikára, modern mérési infrastruktúrára és egyértelmű állami felelősségvállalásra van szükség. Veszélyes idegen honos növény, az indiai lótusz jelent meg az Alcsi Hold Tiszán a stégek környékén, feltehetően szándékos betelepítés miatt. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság figyelmeztetett, hogy a növény agresszív terjedésével kiszorítja az őshonos védett fajokat, például a fehér tündérrózsát. A stégbérlők kötelesek betartani a környezetvédelmi szabályokat, ellenkező esetben az igazgatóság felmondhatja a bérleti szerződéseket. A leghatékonyabb védekezés a rizómák és hajtások teljes körű kiásása, amit a magok rendkívüli ellenálló képessége miatt évekig ismételni kell. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a tulajdonosokat, hogy jelentsék a lótusz megjelenését, és szigorúan tilos a természetes vizekbe ültetni azt. Avartűz akadályozta a vasúti közlekedést a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon hétfőn este a Mávinform tájékoztatása szerint. Gyömrő és Mende között átmenetileg nem közlekedhettek a vonatok a lángok miatt. A szakemberek átszervezték a forgalmat az érintett vasútvonalon.
Az időjárásról.
Csak gomoly felhők fordulhatnak elő az égen, csapadék nem valószínű, egyes helyeken megélénkül a déli szél, keleten azonban inkább mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 37 és 41 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 17 és 24 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Találd meg a küldetésed. Azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanúja légy annak, amit láttál. Apostolok cselekedetei 26. fejezet 16-os vers. A baseballban az elkapójátékos megpróbálja elterelni az ütőjátékos figyelmét. Egy alkalommal, amikor Yogi Berra volt az elkapó, Hank Aaron állt fel ütni. Yogi rákezdte: Hank, rossz irányba néz a felirat az ütődön, magad felé kellene fordítanod. Majd így folytatta: jobban tennéd, ha ellenőriznéd. Hank egy szót sem szólt. A következő dobásnál kiütötte a stadionból a labdát, majd miután körbefutotta a bázisokat, visszaérve ránézett Yogi Berrára, és ezt mondta: nem olvasgatni jöttem, hanem győzni. Nagyon fontos, hogy tudd, miért vagy itt, és ne hagyd, hogy bárki is lebeszéljen az elhívásodról vagy a küldetésedről. Ma sokan mondogatják, hogy keresik önmagukat. Az ilyesfajta keresésnek semmi értelme, ahogy egy lelkipásztor fogalmaz: ha nem tudod, ki vagy, honnan tudod, mit keres? És honnan tudnád, hogy megtaláltad, ha egyszer azt sem tudod, mit keresel? Egy kenyérpirító sosem találja meg önmagát, egy kenyérpirítónak egyszerűen azt kell tennie, amire a gyártó szánta. Pálnak természetfeletti találkozásban volt része a damaszkuszi úton, amikor ezt mondta neki Krisztus: azért jelentem meg neked, hogy terjesztője és tanulja légy annak, amit láttál, és amit majd még ezután fogsz látni. Ha rá akarsz találni a küldetésedre, Istentől indulj ki. Ő alkotott és váltott meg téged, neki van terve az életeddel, és ő fogja azt kijelenteni neked.
Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai Ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Augusztus 4-én kedden folytatjuk Kontinentális reggeli című programunkat. Az előttünk álló órában ellátogatunk Erdélybe és a Felvidékre is. A Csíkszeredától 12 kilométerre fekvő szép víztelepülésre hívom önöket, ahol bemutatták miskolci csoportunknak a Székely határőr emlékhelyet.
A kialitásunk az idén lesz 5 éves, augusztusban 2021-ben nyílt meg, és azóta több mint 40 ezer ember fordult itt meg a kiállításunkban. Ugye a kiállításokat végigjárva, főleg itt az első, második világháborúnál kezdnek a látogatókból is előtörni a személyes érzelmek, élmények, szülőkön, nagyszülőkön keresztül, és ezt látjuk a könnyező szemeket, és ugye ezt mi is minden nap átéljük, minden csoportnál, amelyikeket mi végigvezetünk a kiállításunkban, hogy hogyan elevenedik fel a történelem, és sajnos a sorsok hogyan is fordulnak össze.
Elkészült a felvidéki kövecsesi temetőben Huszti Mihály mártír gályara prédikátor síremléke, valamint a naprágyi születésű Balogh Gyula költő síremléke. Erről beszélgettünk Rákos Lóránt felvidéki püspök helyettessel.
Bőségesen alkottunk emlékjeleket a két község temetőjében. Kezdtük először is tavaly szeptemberében, amikor is naprágy szülöttjének, Balogh Gyula költőnek emeltünk egy emlékművet naprágy temetőjében, aminek a teljessé válása éppen az elmúlt héten történt meg, hiszen maga az emlékmű még kapott egy körbekerítést vízgömbökkel, úgyhogy ennek is örvendezhetünk most már, hogy ennek a végére értünk, illetve annak apropóján, hogy ebben az évben van a protestáns gályra prédikátorok szabadulásának a 350. évfordulója. Ezért a két gyülekezetünk, a naprágyi és a kövecsi gyülekezetünk úgy döntött, hogy naprágyi Füleki István gályra prédikátor emlékére emelünk egy síremléket naprágy temetőjében. Ő ugyanis sajnos nem tért haza élve a mártíromságból, a tortúrából. Valahol Nápoly raptemetőjében van eltemetve.
Ezek lesznek tehát a témáink, várom önöket szeretettel.
Van, aki suttogép, van olyan is, aki mindent túlüvölt. Volt már olyan, aki félelemből más karjába dőlt. Van, aki integet, van olyan is, aki párszor hátra néz. A vonat füttyent, a földre könnyhún, a vándor útra kész. Van, aki odébb áll, van, aki szigorúan figyel. A jegyemet nézem, hogy ezzel a számmal meddig mehetek el. Van, aki mit sem ért, van, aki szerint ez csak véletlen, hogy a jegyemen nagy betűkkel miért írja azt, hogy végtelen. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Az irány, idegen a járda az ajtó, pedig ez ugyanaz a lépcsőház. Van, aki hátradől, van olyan is, aki szorít még helyet. A tömegben állva szól egy hang, hogy jegyeket, bérleteket. Van, aki stabilan áll, van, aki épp egy újság mögül figyel. Hiába minden indulat, innen úgysem mozdulok el. Nagy az aj, de attól tisztán hallható, ahogy leszállásra kényszerít engem a hangos bemondó. A vonat fékezik, de olyan üres ez az állomás. Úgy tűnik ez csupán csak egy furcsa látomás. Megvan még a kulcs, de már nem mutatja az irányt. Idegen a járda az ajtó,
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Az elmúlt héten már hívtam a hallgatókat Csángóföldre. Most a miskolci látogató csoport Erdélyi útján a következő állomását mutatjuk be. A Miskolctól 600 kilométerre fekvő Szép Víz településre invitálom önöket. A falu Romániában, Hargita megyében, Csíkszeredától 12 kilométerre északkeletre, a Gyimesbe vezető úton a Szép Víz patak völgyében fekszik. A monda szerint neve onnan származik, hogy Szent László a kunokat legyőzve lovával egy szikláról a patakba ugratott, és azt mondta, így áll lovam, mert ez szép víz. Itt látogattuk meg a Székely Határőr Emlékközpontot, amely emléket állít az ezer éve itt élő székelység határőrizetben betöltött szerepének. Az impozáns, a kor követelményeit is figyelembe vévő emlékhely embernagyságú viasz alakjaival, digitális tájékoztatókkal, eredeti tárgyi emlékekkel és kiváló szakvezetéssel szolgál. Így fogadták csoportunkat.
Szép Víz a település, ahol érkeztek, több szempontból is különleges. A neve önmagában is nagyon szép, egyedüli a Kárpát-medencébe, magyar nyelvterületen, így a földrajzi meghatározott, hogy Csíkban van, ezt nem szoktuk hozzatenni, tehát helyesen Szép Vízként emlegetjük, de gyakran Csík Szép Vízként fordul elő az íratokban. A kiállításunk 5 évvel ezelőtt nyílt meg, augusztus 14-én lesz egészen pontosan 5 éve, hogy látogatható a kiállítás. Több mint 40 ezer látogatónk volt, a Kárpát-medence majd minden területéről érkeztek már látogatók, de volt látogatónk épp a múlt héten Dél-Afrikából magyarok, voltak Japánból, Kanadából és igazából a szórvány majd minden területéről.
A köszöntést követően Szakács Gáborral, a Székely Emlékhely idegenvezetőjével indultunk megtekinteni a tárlatot.
Egy kun könnyű lovas, ijászt láthatunk bal oldalt, a jobb oldali roló pedig egy mongol nehéz lovas. Ilyen mongol tatár csapatok vezérték fel állít 1241-42-ben nagy tatárjáráskor. Hatalmas pusztítás végeztek egész Szárdit, felégetik, felperzselik, és ugye legnagyobb csata, a Mugi csata, 1241 Árdit is Szent Lászlóhoz kapcsolódik, mivel Árdinek a fővédőszentje. Szent László, van egy nagyon szép legenda, ami úgy szól, amikor itt járt Szent László, és tőlünk nem messze, kb. 6 km-re található kicsi fogalmihavas, úgy hívják azt az Árdős területet, legyőzte a kunokat, hálaimát mondott majd a lovával, beugrott a völgybe, és mondta a lovának, így a lovam, mi szép vízász, megitatta a patakba, így kapta a patak a szép vízát, majd később a településünk neve is ezt vette fel, ezt viseli. Azt nem tudjuk, hogy valósában járt egy Szent László, de azt tudjuk, hogy még egy ilyen nevű település nincsen, sem Árdiben, sem Magyarországon feltétlenül, hogy lehet a legendának valamilyen valóság alapja. Az elmúlt évtizedekben kápolna romot találtak itt kint Pogányhavason, ezt igyekeztek helyreállítani, és valószínűleg település létezett ott már a korábbi évszázadokban is. Ennek az összeállításnak a másik érdekessége, a kisebb méretű fényképek, ezek templomi freskóban vannak kifényképezve, azt mutatják, hogy Szent László legendákat nagyon sok középkori árdi templom falára megfestik freskóként, viszont ezekre a freskókra azt kell tudni, hogy nem Szent László időszakában készülnek, hanem 300-400 évvel később, és az akkori kornak megfelelően festik meg, vagyis az akkori művészek tudása szerint az akkori korokat és az akkori kornak megfelelő fegyvert, ruhát ábrázolja, nem a Szent László
A Székelyföldön jár nem mulasztja el a Madé falvi vérengzés emlékművének megkoszorúzását. Mária Terézia királynő 1762 évi rendeletének értelmében az erdélyi és ezen belül a székely határvédelmi rendszer létrehozásának célja Erdély keleti határának megvédése a kisebb portyázó tatár és más csapatokkal szemben. Fontos szempont volt a járványos betegségek behurcolásának és a csempészetnek a megakadályozása is. 1763. december 18-ától kezdve két székely gyalog, illetve egy székely huszárezredet állítottak fel Székelyföldön, melyeknek a Habsburg Birodalom háborúiban is részt kellett venniük. A szabad székelyek először nem voltak hajlandók felvenni a fegyvert, az 1764. január 7-i több mint 200 halálos áldozattal járó madéfalvi vérengzés után azonban a székely lakosság kénytelen volt meghajolni az uralkodói akarat előtt. Erről így meséltek csoportunknak a székely határőr emlékhelyen.
1763 év végén elkezdődnek a sorozások, 64-ben folytatódnak, viszont itt a székely férfiak, főként a csíkiak és a három székelyek nem akarnak válni katonának, nem akarnak fegyvert fogni. De 1764. január 6-án Csíkmadéfalvára gyűlnek össze a székely férfiak, és megfogalmazza a kéréseiket, hogy ők beállnának katonának, de ilyen és ilyen feltétel mellett. Ezeket beküldük Csíkszeredába, Mikóvárba, hát ilyen feltételek voltak, és ugye elégedetlenség az abból adódott, hogy Mária Terézia a régi adómentességet nem akarja megadni a székelyeknek. Ezt nem akarják ők elfogadni, hogy ezzel ők rendelkeznek évszázadok óta, és ez is egy oka az elégedetlenségre. Másodszorban ráéreznek arra, hogyha ők beállnak itt akár szépvizén határőrnek, őket nem csak a határa vezényelhetik el, hanem a birodalom katonáiként bárhova elküldhetik őket Nyugat-Európába. Ezt nem akarják ők elfogadni, miközben van egy székely határőrnek a nyugat-európai birodalmi háborúkhoz. Hát írott formában Csíkszeredából, a Mikóvárból választ nem érkezik Madéfalvára, hanem a következő nap január 7-én hajnalban ágyukat vitetnek a tisztek a Hargita oldalába, és Madéfalvát megágyúzzak, az a madéfali veszedelem, vagy vérengzés, vagy szikulicidium, vagy székely mészállás, ahol több mint 200-an halnak meg azon a hajnalon, sokan az ágyutűzbe, sokan, aki menekül a császári katonák, lekaszabolják a település határában. Két választásunk marad a székely férfiának, ugye ezt a mészállás követő időszakra értendő, vagy itthon maradnak és beállnak katonának, felveszik a fegyvert, vagy nagyon sokan ekkor menekülnek el, ekkor csangálnak el Moldvában bújdosnak, majd 1775-től Hadik András, híres huszárkapitány, aki Berlint is elfoglalta, akiről mozifilm is készült, a Hadik című film. Na ez a Hadik András felkeres őket, összegyűjti és Észak-Moldvában, Bukovinában letelepíti őket, ekkor alapítják Hadikfalva, Andrásfalva, Józsáffalva, Isten segíts és fogadj Isten településeket, ők a bukovinai székek, akik innen menekültek el Székelyföldről a madéfali veszedelmet követő időszakban. A bukovinai székeknek egy részét 1880-as évek környékén kitelepítik és áttelepítik Belgrád mellé Hertelendi falvára, majd a második világháború alatt, amikor a dunamenti svábokat kényszeresen kitelepítik, a férfiakat, katonának, a nőket a Malenki robotra, az ők házaikba betuszkolják, erőszakkal betelepítik Hertelendi falvára a székeknek egy részét, sajnos így a sorsok összefonódnak, ugye nagyon sok olyan történet van, a leves az asztalon még gőzölgött, a sváb családot kitelepítik, és kényszeresen a székeket beteszik azokba a családi házakba, és sajnos ilyen módon kapcsolódnak össze a sorsok. A svábok sorsa is sajnos ugye ilyen nehéz volt és borzalmas, ugye, és a bukovinai székeknek is sajnos az egész sorsuk ilyen volt.
A székely határőr ezredek már 1792-től részt vettek a nagy francia forradalmat követő háborúkban, amelyek a napóleoni háborúkkal folytatódtak egészen 1815-ig. Ez volt az erdélyi határőr ezredek történetében a leghosszabb ideig tartó háborús megpróbáltatás, hiszen ebben a periódusban szinte minden évben mozgósítva voltak. Az 1805. december 2-ai Austerlici csata volt az egyetlen hadi esemény, amelyben a két székely gyalogezred és székely huszárezred egyszerre vettek részt. Olvasom a Székely határőr emlékközpont kiállítást kísérő kiadványából. Ugorva az időben, az 1848-49-es évi forradalom és szabadságharc idején a székely határőr ezredek beolvadtak a honvédseregbe. A honvédőháborúk idején a székely honvédzászlóaljak számtalan ütközetben vettek részt és arattak győzelmeket az osztrák csapatok felett József Bem tábornok parancsnoksága alatt. A szabadságharc 1849. augusztusi bukása után többé nem szervezték újjá a székely határőr ezredeket, és 1851. januárjában Ferenc József császár rendeletben szüntette meg az erdélyi határőrvidéket. Az első világháború idején 1914-ben az Osztrák-Magyar Monarchia területén 52 millió lakos élt. A császári és királyi hadsereg a birodalom teljes területéről nyerte kiegészítését. Ennek alárendeltségébe tartoztak az erdélyi császári és királyi gyalogezredek. 1940-ben az elmérgesedő magyar-román viszonyt a bécsi német-olasz döntőbíráskodás oldotta fel. Ennek eredményeként Észak-Erdélyt augusztus 30-án visszacsatolták Magyarországhoz. Erről így mesélt vezetőnk a székely határőr emlékhelyen.
Folytatnánk 1940. augusztus 30-a második bécsi döntés, amikor is Észak-Erdélyt Romániától visszacsatolják Magyarországhoz. Észak-Erdély településeire pedig bevonulnak a honvédek, a lakosság zeneszóval, énekszóval köszönti őket, ugye boldogan élik meg ezt az időszakot, ugye végre ugye magyar fennhatóság elé kerül, vagy alá kerül Észak-Erdély. Viszont a dél-erdélyi magyarság egy tragédiaként élik meg ezt az időszakot. Itt visszatérnék Mártonáronra, Gyulafehérvár dél-erdélyben maradt, ő megtehette volna, hogy az érsekséget áthelyezi Észak-Erdélyben, de ezt nem tette meg, azt válaszolta, hogy akkor cserben hagyta volna több mint 100 000 főt számláló dél-erdélyi magyarságot. Az jelentett még egy másik dolgot is, amikor jött Észak-Erdélyben a híveihez, akkor csak útlevéllel utazhatott, ugye a román-magyar határ csak útlevéllel lehetett átlépni. A második világháborúban itt Széphisz környékén is nagyon sok harci eseménynek kerül, ezek a fatörzsek is elő tanúskodnak, rájtek ajtókat találunk rajtuk, ki lehet nyitani. A belsejben pedig ilyen régi fényképek vannak felszögezve, és azok a vastarabok, amik bele vannak a falba várva, ki lehet tapogatni. Kell vigyázni, az újra nagyon élesek, azok levisszárba talált repászdaraboknak a maradvány, amikor a lövedék felrobbant, ilyen izzó vastarabok repkedtek a levegőbe, jó esetben a fába csapódtak, rosszabbik esetben sajnos valamelyik katonának a testébe, ugye az elmúlt évtizedekben is még kerültek el olyan öreg falk, ahol ilyen repászdarabokat talált a fűrészüzemnek a gajtérlapja a fába, de ugye az a jobbik eset, hogy nem katonai vagy emberi testbe csapódtak ezek a szilánk darabok. 1944-ben járunk, és ez a vetített rész, ez tőlük nem messze található magaslati gond, a Csíki havasok legmagasabb pontja, 1494 méter magas, szellő tetőnk, szemből támadnak a szovjetek és a levészárokból a honvédek viszonozzák a tüzet, tehát Csobányos völgye felől jobb oldali völgyből jönnek a szovjet harckocsik, és a távolban, ha elnézünk itt légvonalba, valahol a messzeségben, ott található magyaros tető, ugye ez itt a keleti Kárpátoknak a vonulata, ahol mind a két háborúban nagy harcokra kerül sor. A tőlem jobbra lévő kereszt, egy szépvízi családi házról került ide, a háború nyomait őrzi ez a kereszt, a társa ma is áll a ház tetején. Jelképesen ez a kereszt emléket állít a háborúk mindenkori női áldozatának, és amiről kevesen beszélnek, és világszerte kevés emlék mellett a nőknek a tiszteletére. Nagyon sok székanyának született szovjet katonától gyerekkel nem szerelemből, hanem erőszakból, generációkon átívelő szenvedés, fájdalom, és sajnos a társadalom is hibás volt, mivel ezeket a nőket, anyákat kiközösítette, nem fogadta be, pedig ők erről nem tehettek, hogy az ellenség katonái elkövetik ezeket a borzalmakat rajtuk. Akik túlélik a háborút, nagyon sokszor, nagyon sokan pedig elkerülnek hadifogságba, nem csak katonák sajnos, hanem rengeteg civil, orvost, ügyvédet, papot, tanárt visznek hadifogságba Romániában. Fogságban volt egy gyűjtőtábor, innen vagonírozták és vitték a Szovjetunióba, és sajnos több ezer ember nem tér haza soha, ott maradnak mind a ketten valamelyik levészárokban. Szomszédos településen Bíró Mátyás bácsi, ő Arhangelszkben volt hadifogó, és elmesélte, hogyan kerültek oda. Marhaszállító vagonokkal vitték oda őket 4800 katonát, Moszkvától még vizet sem adtak számukra, csak sósalat. Amikor megérkeztek a vonatszerelvények, akkor egy kilométer hosszú gödröt ásadtak a katonák, nem tudták, hogy miért kell, aztán kiderült, hogy tavaszra a 4800-ból 800-an maradtak élve. Egy tél alatt 4000 katona vesztette életét, a hideg, az aludtalplacsa, a fertőzések és a kényszermunka miatt. Ő szerencsésnek mondhatta magát, hogy élve hazakerült, aztán később családot is tudott alapítani, de sajnos több ezer bajtársának a sorsa megváltozik, és sajnos nem tér haza.
Összeállításunk végén hallgassák meg azt a felvételt, amelyben a múzeum létrejöttéről kérdeztem vezetőnket.
Én Szakály Zoltán vagyok, a Székelyhatár Emlékközpontnak az egyik idegenvezetője. A kiállításunk az idén lesz 5 éves, augusztusban 2021-ben nyílt meg, és azóta több mint 40 ezer ember fordult itt meg a kiállításunkban. Hát ez egy kis településre viszonyítva, ez egy nagy számára büszkék is vagyunk.
Határoljuk már be szép víztelepülést geográfiailag a térképen.
Igen, hát szép víz, ugye ezt nem szoktuk használni, hogy Csíkszép víz, ez Csíkszeredától 11 kilométerre található a Gyímesek irányába, ugye Erdélyben, jelenleg Romániában, és hát valójában itt egy valamikor itt a határ menti település volt, ugye az 1000 éves határt, ha vesszük.
Maga itt megrendült emberekkel találkozik napról napra.
Igen, ugye a kiállításokat végigjárva, főleg itt az első-második világháborúnál kezdnek a látogatókból is előtörni a személyes érzelmek, élmények, szülőkön, nagyszülőkön keresztül, és ezt látjuk a könnyező szemeket, és ugye ezt mi is minden nap átéljük, minden csoportnál, amelyikeket mi végigvezetünk a kiállításunkban, hogy hogyan elevenedik fel a történelem, és sajnos a sorsok hogyan is fonódnak össze.
Azt el kell mondani, hogy egy rendkívül szép dekoratív, nagyon információ gazdag és nagyon sok történelmi adalékot feldolgozó kiállítás. Mennyi ideig készült ez, és milyen anyaggyűjtés előzte meg?
Hát a kiállításunknak az elkészült, az több évre visszavezethető. 2011-ben lett egy tanulmánykötet kiadva, határvédelem észreadai Székelyföldön. Történészek ezt már a székely katonáskodást összefoglalták, és akkor jött az ötlet, az akkori polgármester Ferenc Tibor ötleteként, hogy ezt ki kellene kiállítás formában bontani. Folytatottak a kutatások, és a 2018-tól 21-ig készült az, és történt az építkezés, és a berendezések, majd 21-ben sikerült megnyitni.
Egy örmény épületben vagyunk, ugye?
Igen, egy örmény családi háznak a pincében vagyunk mostan, de ez egy örmény épület, ami 1866-ban épült. Ugye a szépíznek ez is az érdekessége, hogy itt nem csak székek éltek, hanem székek mellett örmények és örmény kereskedők, akik Moldvából jöttek ide, és felvirágoztattak a település, meg itt a régió is, mivel ugye a gazdasági szemmel az egy fontos lépés volt nekik a megtelepedésük itt.
Érzik azt, hogy fellendült itt az élet, amióta van ez a múzeum?
Igen, ugye sok ezer ember megfordult itt, láthatjuk, itt próbálnak a helyek is csatlakozni, turizmusból részt vállalni, de még nagyon sok a kitaposatlan út, még ez a 40 ezer ember nem sok embernek mondott, vagy nem sok embernek jelent egy nagy számot, de szeretnénk, ha tényleg erre rá lehetne fókuszálni, és már ugye az elkövetkező ötletek az az, hogy ez csak a kiállítás, ami itt egy zárt épületben van, de ezt ki lehet vinni a természetbe, ahol itt a környéken kilométerre bejárása belül már ezek a történelmi helyszínek fizikailag is meglátogathatóak, átélhetők.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a Miskolci csoport erdélyi útjáról tudósítottunk, egészen pontosan a Miskolctól 600 kilométerre fekvő Szépvíz településről, ahol a Székely határőr emlékhelyet tekintettük meg.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
összefutunk, majd kérlek, ne nézz így rá.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Elkészült a felvidéki kövecsesi temetőben Huszti Mihály mártír gályara prédikátor síremléke, valamint a naprágyi születésű Balogh Gyula költő síremléke. Erről beszélgetünk Rákos Lóránt felvidéki püspök helyettessel. Kedves hallgatóink, a szlovákiai református keresztény egyház püspök helyettesét köszönhetem szeretettel a telefonvonal túlsó végén, Rákos Lórántot, akinek helyi kötődését említeném beszélgetésünk elején, hiszen a Miskolci Lévai József református gimnázium egykori tanára, a Miskolci Egyetem joghallgatója, nem különben a Sajó Szentpéteri Nagy Templom református gyülekezetének testvér gyülekezetei, az ön gyülekezetei, és hát nem pihennek nyáron sem, hiszen a közösségi oldalukon nagyon szép emlékműveket láttunk, mégpedig Naprágy és Kövecses temetőiben. Áldás békesség, hát mi történt ott az önök környékén?
Áldás békességet kívánok én is. Szeretettel köszöntöm önt is és egyben a kedves hallgatókat is. Igen, bőségesen alkottunk emlékjeleket a két község temetőjében. Kezdtük először is tavaly szeptemberében, amikor is Naprágy szülöttjének, Balogh Gyula költőnek emeltünk egy emlékművet Naprágy temetőjében, aminek a teljessé válása éppen az elmúlt héten történt meg, hiszen maga az emlékmű még kapott egy körbekerítést díszgömbökkel, úgyhogy ennek is örvendezhetünk most már, hogy ennek a végére értünk, illetve annak apropóján, hogy ebben az évben van a protestáns gályára prédikátorok szabadulásának a 350. évfordulója, ezért a két gyülekezetünk, a Naprágy és a Kövecsi gyülekezetünk úgy döntött, hogy a Naprágyi Füleki István gályára prédikátor emlékére emelünk egy síremléket Naprágy temetőjében. Ő ugyanis sajnos nem tért haza élve a mártíromságból, a tortúrából. Valahol Nápoly raptemetőjében van eltemetve, és hát így is próbálunk megemlékezni és főt hajtani az ő emléke előtt, hogy immár van egy olyan emlékjel Naprágy temetőjében, ahova kimehetünk egy-egy koszorúval, egy-egy nemzeti szalaggal, és megemlékezhetünk hitvalló és valóban protestáns hitét bátran a végsőkig vállaló lelkipásztorról. És ugyanez az indítatás történt Kövecsesen is, hiszen Kövecses, illetve most már szórványszerűen hozzátartozó Sajókeszi egyházközségben szintén volt egy gályára prédikátor, Huszti Mihály, Fülek Istvánnak a sorstársa, ugyanis ő sem tért haza élve a tortúrából. Ő is Nápoly kikötőjében, vagy valahol a tengeren vesztette az életét, tehát az ő holttestének a sorsáról sem tudunk sok mindent. És hát Kövecsesen is úgy gondoltuk, hogy őnek is legyen abban a temetőben egy méltó emlékező helye, ahol utoljára szolgált, ahonnan beidézték a pozsonyi víztervényszék elé. A Fülek István emlékmű az kicsit korábban készült el, június 6-án a Gömöri Református Egyházmegye családi napján adtuk át a közönségnek egy kvázi újratemetés keretében. Huszti Mihály gályára prédikátor emlékműve pedig egész pontosan tegnap készült el, tehát teljesen friss. Még a festésnek a szaga érződik rajta. tehát teljesen friss az emlékmű, és ennek átadására pedig szeptember 12-én kerül sor a Kövecses Község falunapjának keretében, amelyre természetesen mindenkit szeretettel várunk, és fogunk is hívni sokakat, hogy ezen emlékjel előtt is főt hajthassunk, illetve megemlékezhessünk itt valló Gájra prédikátorunkról.
Ön aktívan részt vett abban a zarándoklatban, illetve annak megszervezésében, amely a Gája rabok útján megy végig. Mit kell erről tudnunk?
2024-ben a Magyar Református Egyház Generális Konventjének elnöksége egy határozat keretében döntött úgy, hogy hozzuk létre a Gája rab emlékutat, amely azon gyülekezetek, illetve helységek, intézmények láncolatát képezi, ahonnan származott, akár szolgálati szempontból, akár születés szempontjából, akár tanulmányok végzése szempontjából Gája rab prédikátor. Ez az egész Kárpát-medencét áthálózza, és most már igazából a csatlakozási folyamatnak a végéhez értünk. Most már azt mondhatjuk, hogy a fűzére ezen gyülekezeteknek, ezen intézményeknek és helységeknek szinte teljes, bár még van egy olyan türelmi idő, nevezzük ennek, amelynek keretében még azok, akik meggondolták, átgondolták a dolgot, még csatlakozhatnak ezen láncolathoz. Úgyhogy most már abban a stádiumban vagyunk ezen emlékút képítése kapcsán, hogy egy térképet szeretnénk majd elkészíteni, egy Kárpát-medencei szintű térképet, amelyen egy kis horgony jelképpel lesznek jelezve azok a gyülekezetek, helységek, intézmények, ahonnan származtak ezek a Gája rab hitvalló prédikátorok, és szeretnénk felkínálni a vallási turizmusnak, illetve az egyházi oktatásnak kiránduló, megállító helyként, célpontokként, hogy egyháztörténelmünknek ezen komoly példaértékű helyszínein álljanak meg, akár egy-egy pillanatra főt hajtani ezen elődeink előtt, illetve a láncolatban résztvevő gyülekezetektől, intézményektől, helységektől pedig azt várjuk el, hogy valamit tudjanak felmutatni a tőlük származó Gája rab prédikátor életével kapcsolatosan, akár egy fotót, akár egy kis életrajzot, vagy bármilyen kis tárgyat, akár a templomnak egyik sarkában, vagy a parókiának egyik szobájában, bármi, csak valami felmutatható legyen annak érdekében, hogy az ott megálló személy, emlékező vissza tudjon repülni a lélekben, a történelembe, és meg tudjon emlékezni ezen hitvallókról.
Rákos Lóránt püspök helyettes úr egyébként, mint alkotó is közreműködött például a rimaszombati Gája rab emlékmű megtervezésében, hiszen foglalkozik képzőművészettel is, festészettel, meg is festette, ha jól tudom, Huszti Mihály portréját. Ezekbe az emlékművekbe hogyan került be az ön keze munkája, illetve az ön elgondolása?
Igazából Füleki István festettem meg egész pontosan.
Bocsánat.
2017-ben a reformáció 500. évfordulóján döntöttünk úgy az általam beszolgált 4 gyülekezet presbitériumával, hogy valamilyen módon emlékezzünk meg a jeles évfordulóról. És hát Naprágyban történt az meg, hogy ott nem emlékjelet emeltünk, vagy emléktáblát, hanem hát igazából arra adtam a fejemet, hogy vállaltam Fülek István Gája prédikátor portréjának a megfestését. Ugye tudjuk, hogy őróla nem maradt fenn hiteles ábrázolás, tehát az a festmény, ami jelen pillanatban a naprágyi parókia épületében van kiállítva, az igazából egy elképzelt portré, amely azt a szenvedést, azt a helytállást, és azt az emberi mélységet próbálja visszatükrözni, amelyet átélhetett az a 37-38 éves Füleki István, aki egyébként a tortúrától, a kínzástól, a folyamatos veréstől, aztán a végén már úgy nézett ki, mint aki egy 65 éves ember ábrázatát mutatja. Feljegyzések alapján társai azt mondták róla, hogy igazából öklendezés nélkül már nem lehetett ránézni. Hát igazából ezt a végletekig szenvedő embert próbálja bemutatni ez a portré. A Rimaszombati Gájára emlékművel kapcsolatosan pedig azt tudom elmondani, hogy ugye Gáspár Péter akadémikus szobrászművész volt felkérve az elkészítésére, és hát én igazából a szellemi ihletet próbáltam nyújtani a művész úrnak, tehát maga a megjelenítése a szobornak, a kompozíciónak az teljes mértékben az ő érdeme, de a saját bevallása alapján is művész úr azt mondta, hogy ez egy nagyon jó csapatmunka volt, hogy kicsit ilyen lazában fogalmazzak, nagyon jó csapatmunka volt, mert hát jelen pillanatban a Kárpát-medenc egyik legmonumentálisabb és legteljesebb névsort nyújtó gájrebb emlékműve készülhetett el ennek következtében.
Ön, mint jogász végzettségű, egyháztörténeti joggal is foglalkozik, a gájarabok története minden szegmensében meg van kutatva, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam? Tehát hol 350 éve történt mindez, mindent tudunk róluk?
Szinte már majdnem mindent tudunk róluk. Őszintén bevallva, igazából, amikor 2024-ben a Generális Konvent elnöksége elindította a gájarab emlékútnak a létrehívását, akkor két szemét helyezett ennek élére. Az egyik dr. Csorba Dávid, igazgató úr, a Debreceni Református Kollégium szakigazgatója, egyetemi docens. Ő nyújtja igazából az egész folyamatnak a tudományos akadémikus hátterét. Tehát talán azt mondhatom, hogy az egyik legkimagaslóbb kutatója ezen egyháztörténetnek ezen részének. Én pedig kvázi az egyházpolitikai hátterét próbálom biztosítani ennek az egész folyamatnak. És hát úgy gondolom, hogy így ketten nagyon jó kis csapatot alkotunk, és tehát amikor meg kellett jelenni egy-egy ilyen emlékjel átadásánál, amikor a Gájarab emlékúthoz csatlakozó gyülekezeteknek átadtuk a jelképeket, akkor mindig Csorba Dávid docens úr biztosította a tudományos hátterét ennek, én pedig igazából az egyházpolitikai hátterét és eszmei bemutatását az egész útnak, úgyhogy gyakorlatilag igen, a kérdésére válaszolva azt mondhatom, hogy most már a Csorba Dávidhoz hasonló tudós embereknek köszönhetően kimagaslóan fel van térképezve az egyháztörténetünk ezen része.
Ön ezt a fiataloknak is tovább tudja adni mindezt a tudást és kutatási eredményt, hiszen a Selye János Egyetem református teológiai karának oktatója, nyilván, hogy ez tananyag.
Igen, egyháztörténetnek egy komoly tananyaga, hiszen ugye az egyháztörténet az 1671 és 1681 közötti időszakot, amikor is ez a, hát ez a gyalázatos esemény megtörtént 1059 protestáns prédikátorral, sőt nem csak prédikátorral, hanem kántor is köztük volt, rektor is, tehát tanítók is voltak közöttük. Ezt egy AC10-nek nevezi az egyháztörténetünk, amely mára igazából a hitvallásunknak, illetve a hitünk vállalásának egy olyan példaértékű egyháztörténeti időszaka, amelyel hát nem csak a jövendőbeli lelkészeknek kell nagyon alaposan tisztában lenni, hanem meglátásom szerint minden református, evangélikus, protestáns hitvalló egyháztagnak is. Igen, ez nem csak az egyetemi szinten fordítunk erre komoly koncentrációt, hanem akár a hittanórák keretében is.
Nagyon szépen köszönöm, végül mondjuk el itt a miskolci hallgatóknak, hogy mi közel vagyunk egymáshoz, ugye? Hány kilométerre van Kövecses és Naprágy?
Igen, körülbelül 52 kilométerre vagyunk egymástól.
Tehát tessék felkerekedni, kimenni a temetőbe és megnézni ezeket a szép emlékműveket. Én nagyon szépen köszönöm Rákos Lórántot, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház püspök helyettesét hallottuk. Áldott szép együttléteket kívánunk Önöknek, hiszen nyilván a gyülekezetek nyáron is összejönnek, és nagyon szépen köszönjük a munkájukat és az információkat is. Áldás békesség!
Köszönöm szépen is a lehetőséget, áldás békességet, Isten áldja hallgatókat!
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Nélkülünk szép.
volt még ez a hely. És nem csak száraz, ó, én nem. Halványzöld szakállat rajzolt a tóra, kislánykoromban te gondoltad volna, ó, én nem. Hányszor ébredünk még napfényben, látsz-e még hóesést a tél? Te elhinnéd rólam.
Kedves hallgatóink, ez volt az Európa Rádió augusztus 4-i keddi kontinentális reggeli című magazinműsora. Béli Katalin szerkesztő műsorvezető megköszöni, ha velünk voltak. Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatával zárjuk az órát. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Mózes első könyve 28. fejezetének 16. verséből hallgassuk meg. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Vannak történetek, amiket jól ismerünk. Mégis van, hogy egy mondatuk hirtelen megkapja a szemünket, vagy inkább a lelkünket, ami fölött addig talán elsiklottunk. Jákob történetében is van egy nagyon megrendítő mondat, ami eddig valahogyan teljesen elkerülte a figyelmemet. Amikor menekülése közben felébred, különleges angyali lajtorjás álmából azt mondja, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Ez a fordulat a történetben, Jákob életében. Nem az, hogy Isten ott volt, mert ő addig is ott volt, hanem az, hogy Jákob végre észreveszi. És ezen a ponton válhat az addig meseszerű történet személyessé számunkra is. Mert mi is sokszor úgy élünk, mint Jákob azelőtt. Dolgozunk, küzdünk, szervezünk, kapcsolatokat építünk, megoldásokat keresünk, és közben azt gondoljuk, minden kézben tartunk. Aztán jön egy éjszaka. Egy helyzet, ahol elfogy az erő, ahol nem működnek a megszokott megoldások, ahol egyedül maradunk a kérdéseinkkel. És ott, ahol mi már nem látunk semmit, Isten elkezd láthatóvá válni. Nem azért, mert akkor érkezik meg, hanem mert akkor végre megnyílik a szemünk. Ezért olyan fontos ez az ígéret. Én veled vagyok. Nem azt mondja, majd akkor leszek veled, ha rendbe teszed az életed. Nem azt mondja, ha jól döntesz, ha ügyes vagy, ha megérdemled. Hanem azt mondja, veled vagyok. Ott is, ahol most vagy. A menekülésedben, a bűntudatodban, a bizonytalanságodban, a kérdéseid között is. És talán ez az, amit ma magunkkal kell vinnünk. Nem az a kérdés, hogy mi mennyire tudjuk kézben tartani az életünket, hanem az, hogy észrevesszük-e azt az Istent, aki már most is velünk van. Mert ahol ő jelen van, a sötét éjszaka is találkozássá válik, és a bizonytalan jövő is reménységgé. És ezért mondhatjuk ki ma is hittel, még ha kicsit remegő szívvel is, nem vagyok egyedül. Isten velem van, és ez elég ahhoz, hogy elinduljak. A mai igemagyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.